itt, az Európa Rádióban. Óra. Európa Rádió, a református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Bakondi György szerint az Európai Unió a menekültek kvóták szerinti elosztására készül, ami a jelenlegi helyzetben nem jelenthet megoldást, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a köztelevízióban. Úgy látja, hogy a nemzetállamok, mint Görögország, Ausztria, Németország, Franciaország, Svédország és Dánia a maguk módján és lehetőségeik szerint megkezdték a felkészülést a migrációs paktumra. Példaként hozta fel, hogy a görögök megállapodást kötöttek Németországgal, Hollandiával és Belgiummal, mely szerint a menekülteket nem toloncolják vissza Görögországba. Hangsúlyozta, egyre inkább azt látja, hogy az egyes nemzetállamok képviselői követendő példaként tekintenek a migráció magyarországi kezelésére, a magyar határőrizeti rendszerre. A főtanácsadó az iráni helyzetről elmondta, jelenleg az látható, hogy az emberek vidékre menekülnek a nagyvárosokból. Kérdés, mondta Bakondi György, hogy elindulnak-e a tömegek Törökországba, ahol jelenleg is csak nem 3 millió szír menekült tartózkodik. A szociális ellátórendszer meglehetősen leterhelt, a lakosság türelme is csökken. Egykori szolgálata helyén a Kolozs megyei Mészkő nyitotta meg a Magyar Unitárius Egyház a Balázs Ferenc emlékévet, melyet az erdélyi magyar író, költő és unitárius lelkész születésének 125. évfordulója alkalmából hirdetett meg. Az egyház közleménye szerint az emlékév mottója, Balázs Ferenc 125 éve kortársunk, arra a felismerésre épül, hogy a közösségszervező és társadalomformáló munkásságáról ismert lelkész életműve napjainkban is megszólító erővel bír, jelenkori kérdéseinkhez is értelmezési keretet kínál. Mint írták, a Magyar Unitárius Egyház az emlékév során az életművet a meglévő egyházi keretekbe építi be. Balázs Ferenc szellemisége többek között ifjúsági és családi programokban, gyermektáborokban, képzéseken, közösségi rendezvényeken, valamint egy őszre tervezett tudományos konferencián jelenik meg. A nyitó esemény helyszíne a Tordai Hasadék közelében fekvő Mészkő település volt, ahol Balázs Ferenc lelkészi szolgálata kiteljesedett. A szakképzés fejlesztéséről és a pályaorientáció erősítéséről tartottak szakmai napot a Miskolci Szakképzési Centrumban. A jelenleg zajló projekteket mutatták be, valamint több együttműködési megállapodást is aláírtak gazdasági szereplőkkel. A rendezvény fontos eleme az együttműködések erősítése volt. A Miskolci Szakképzési Centrum összesen 17 partnerségi megállapodást kötött, illetve újított meg vállalatokkal. A rendezvényen szó volt a pályaorientáció fejlesztéséről is. Cél, hogy segítsék a fiatalokat a tudatos pályaválasztásban, valamint bemutassák számukra a szakképzésben rejlő lehetőségeket. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a jövő a projekt alapú oktatásé, ahol a diákok gyakorlati feladatokon keresztül piacképes tudást szerezhetnek. Megkezdi húsvéti ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Kiemelten vizsgálják a zöldséget, gyümölcsöt, húst és tojást árusítókat, közölte szerdán a hivatal. Revizorokra számíthatnak az üzletekben, a piacokon, a kitelepüléseken, az online térben, húsvét vasárnap és hétfőn pedig a rendezvényeken is, tették hozzá. A NAV azt vizsgálja, hogy a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adnak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentik-e a dolgozókat, a kereskedők betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. A revizorok az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését is vizsgálják. Az adóhivatal közleménye szerint az a vállalkozás, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottja bejelentését, 2 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat.
Az időjárásról.
Gyakran zavarják meg felhők a napsütés, de említésre méltó csapadék nem várható. Sokfelé megélénkül a délnyugati szél. Délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy mediterrán ciklon okoz majd nagy kontrasztot az időjárásban. A Dunántúlon borongós időre számíthatunk sokfelé kiadós esővel, de a Bakonyban havas eső, hó is hullhat. Keleten időnként kisüt majd a nap, majd itt is egyre több felé alakulhat ki esőzápor, néhol zivatar sem kizárt. Csütörtökön 4 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet, nyugaton az alacsonyabb, keleten az Alföldön a magasabb értékekkel.
Az Európa Rádió híreit hallották.
A részed egy apró kis mozaik darab, a szívemben minden jó, valami zenével oldódó sztereoid, boldogság sejtekkel osztódó. Másoknak értéktelenben a valami, a kimondhatatlanhoz illő szó. Ha elérhetetlen lebontom a falait, hadd legyen kézzel tapintható, mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amitől szebbé lesz a világ. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amitől szebbé lesz a világ. A józan észületbe csengő szavai, ha mennél egy tapalatnyi út, aki a jelenben tart még egy darabig, ha nem látsz jövőt, se tűnt a múlt. Mindenből épp annyi, amennyit keresel, beszélj hozzám, megértelek. A zajos elmédem a béke szigete, rak fészket belém, mert rejtelek. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tán. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amitől szebbé lesz a világ. Mert az élet éber álom, ha nem is találod még az irányt, ha nyitott szemmel és tiszta szívvel kezd élni, nincs mire várj. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy lesz a világ. Mert az élet éber álom, ha nem is találod még az irányt, hát nyitott szemmel és tiszta szívvel kezd élni, nincs mire várj.
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok, köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik most kapcsolódtak műsorunkhoz. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. Március 25-e gyümölcsoltó boldogasszony napja van a római katolikus egyházban, Jézus fogantatásának és az angyali üdvözletnek a főünnepe. A magyar néphagyományban ez a tavaszi munkák, különösen a fák oltásának és szemzésének jeles napja. Itt az Európa Rádióban a kalendáriumban elmondjuk majd, hogy mi mindenről nevezetes még ez a mai nap. Útravalónkban hitéleti gondolatokkal várjuk a kedves hallgatókat 16 óra 30 perckor régiókrónikával. Az óra második felében arról szólunk majd, hogy idén lenne 100 éves a Magyar Turista Egyesület hegyaljai osztálya. Gocsák Attila sátoraljaújhelyi történésszel beszélgetünk majd. Tartsanak velünk ebben az órában is.
Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@kráter.hu címre.
Reklámot hallottak.
Csikkek gyűltek, kívül belül összegyűrtek. Amióta veled vagyok, hébe-hóba fennmaradok. Ha a macska felfárjad, vigyázom az álmaidat. Ezer kanna teát főztem. Meg is ittuk, aztán ketten, mikor tőled beteg lettem. Egymás terhét cipelgetjük, megértjük és eleresztjük. Megélhető minden napok, sokat adok, sokat kapok.
Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
Kedves hallgatóink, március 25-e van Irén és Íris nevenapja, de ma ünnepelnek Cézár, Derzs, Ernák, Humbert, Iréne, Imzéne, Jenő, Kristóf, Krisztofer, Málna, Mandula és Umberto nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket, és persze azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1306-ban ezen a napon Robert Bruce-t Scombe-ban Skócia királyává koronázzák első Róbert néven. 1442-ben Hunyadi János Szebennél legyőzi a Mezidbég vezetett török sereget, Kemény Sima megmenti Hunyadi életét. 1821. március 25-én Görögország függetlenné válik az Oszmán Birodalomtól. 1848. március 25-én Horvát Nemzeti Gyűlés zajlik Zágrábban, nemzeti önállósági és polgári demokratikus követeléseket fogalmaznak meg a Magyar Királysággal szemben. 1942-ben megkezdődik a szlovákiai zsidók deportálása a lengyelországi haláltáborokba. 1948-ban ezen a napon Magyarországon államosítják a 100-nál több főt foglalkoztató üzemeket. 1988-ban Pozsonyban a hívők jogaiért tüntető tömeget osztott fel a rendőrség, letartóztatnak több mint 120 embert. A gyertyás tüntetésként ismerté vált megmozdulást egy vallásszabadságot követelő petíció támogatására szervezi a mind erősebbé és határozottabbá váló katolikus ellenzék. 1990-ben az első szabad választás zajlik Magyarországon a szocializmus évtizedei után. 2017. március 25-én pedig a római szerződés aláírásának 60. évfordulóján az Európai Unió 27 tagállama vezetőinek római csúcs találkozóján aláírják az ünnepi megemlékezés nyilatkozatát az uniós együttműködés folytatásáról és az EU előtt álló kihívások kezeléséről. 1983-ban pedig ezen a napon kibocsátják az 1000 forintos bankjegyet Magyarországon.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Most siratom az én ifjúságom, mikor minden virul a határon, mikor nyílik boldogan mosolyogva a nyári rózsa, piros nyári rózsa. 16 év fényével szívemben a mosolygó őszről énekeltem, de akkor még nekem is nyílt volna a nyári rózsa, piros nyári rózsa. Nyári rózsa, piros nyári rózsa, nyári rózsa, piros nyári rózsa, de akkor még nekem is nyílt volna nyári rózsa, piros nyári rózsa. Megköszöntött már a lelkem össze, a búnéki régi ismerőse, ahol járok, mintha hervadozna a nyári rózsa, piros nyári rózsa. Nyári rózsa, nyári rózsa, piros nyári rózsa, ahol járok, mintha hervadozna nyári rózsa, piros nyári rózsa. De azért csak meg leszek én szépen, rózsám is lesz nem sokára nékem. Majd síromra őszi rózsa, fehér őszi rózsa. Őszi rózsa, fehér őszi rózsa, őszi rózsa, fehér őszi rózsa. Hűenném ám borúz majd síromra őszi rózsa, fehér őszi rózsa. Nyári rózsa, piros nyári rózsa,
rózsa, piros nyári rózsa.
Útravaló. Egy társul szegődő gondolat.
Függőség és függetlenség. Gyakran fordul elő, hogy a szabadság félreértése a legkeményebb és legelviselhetetlenebb magányhoz, elidegenedéshez és rabsághoz vezet. Hogyan történhet ez meg? Miként lehetséges az, hogy önmagunkat is értelmeznünk kell a szabadság fényében, és nem csak a szabadság hozzánk való viszonyát? A szabadság végső soron csak úgy értelmezhető igazán és jól, amennyiben egy kapcsolati koordinátarendszerbe helyezzük el. Hogy miért? Mert a szabadság dolgokkal, emberekkel és gondolatokkal való kapcsolatában válik értelemmel bíróvá az ember számára. Tehát egy bizonyos értelemben a függőség és függetlenség tengelyei fejezik ki azt, hogy hogyan is állunk a szabadság kérdését illetően. A közgondolkodással ellentétben viszont azt gondolom, hogy nem akkor érhető el a legnagyobb mértékű szabadság, amikor a függetlenség értéke az adott ponton a legnagyobb. A legteljesebb élet, s így a legnagyobb szabadság csak akkor élhető meg, amikor rendezett kapcsolatrendszerben élünk, tehát nem szükségszerűen akkor, amikor minél több mindentől vagyunk függetlenek, hanem akkor, amikor meglátjuk korlátainkat. Amikor meglátjuk azokat az embereket, akik olyan személyek, akik olyan te az életünkben, hogy a hozzájuk való viszonyunkban találjuk meg az énünket. A szabadság természetesen függetlenség is. Azonban nem csak önként vállalt függetlenség, hanem önként vállalt függőség is. Olyan függőség, mint a házasság, ahol az ember megtalálhatja a szabadságát a másikkal való közösségben. Olyan függőség, mint a normák és a szabályok tekintetében, ahol az ember megtalálhatja szabadságát ezek irányításával és védelmében. Viszont a szabadság egyben a nem kívánt dolgok elkerülése is. A minél tisztább, a tudatosan és önként felvállalt események, személyek is a szabadságunkhoz tartoznak. Olyan fajta kötődés ez, mely bár szűkít a szabadságomon, ám de egyben biztosabb alapra is helyezi azt. Az én csak ebben a kapcsolatrendszerben talál igazán önmagára. Egyfajta visszatükröződés ez. Bár többek vagyunk, mint szociális kapcsolataink, de ez nem azt jelenti, hogy ezektől függetlenek vagyunk. A szabadság egy pozitív fogalom, mely az ember kiteljesedését és a világban elfoglalt helyének megtalálását jelenti, és nem negatív fogalom, mely romlásba dönt és megfoszt minden jótól. A szabadság összeköt az emberekkel és Istennel egyaránt. Ez a teljes szabadság. Az, amiért és amiben igazán érdemes élni.
Való. Egy társul szegődő gondolat.
Pillanatom,
az interneten is. europaradio.hu.
Fekszem a földön mozdulatlan, ha szétkoncolsz, az se fáj. Nyomasztó bánat időtlen térben, mint egy megkövült bogár. Valami ébreszt, valami mozdít, a kulcsukon átbeosont a szél, a fájdalom most halkan ordít, a bátorság enni kér. Ha egyszer a lélek felsóhajt, ha egyszer majd megszakad, ami összeköt, egy nap már nem jövök, ne hívj, van még áll. És megnyugszik a szív, megnyugszik a szív, megnyugszik a szív. Most minden lépés öntudatlan, szélviharba került levél, érthetetlen félszavakban a bűntudat beszél. Minden kezdet, valami vége, a belső béke helyreáll. Fehér felhőt fest az égre, a bíbor vörös napsugár. Ha egyszer a lélek felsóhajt, ha egyszer majd megszakad, ami összeköt,
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket 2026. március 25-én szerdán 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. Ingyenesen hozzáférhetővé vált a felvidéki Bártfai Kotta gyűjtemény egy része a Nemzeti Könyvtár honlapján. Az Országos Széchenyi Könyvtár elérhetővé tette a kópia tartalomszolgáltatási felületén a 16.-17. századi európai egyházzene kiemelkedő forrásanyagát tartalmazó Bártfai gyűjtemény több mint 2600 tételből álló kéziratos állomány részét, közölte a könyvtár szerdán. A gyűjtemény, mely elsősorban németalföldi, német és itáliai műveket tartalmaz, a 16-17. Századi régi zeneforrások egyik legjelentősebb közép-európai kollekciója, mely a felvidéki Bártfa Szent Egyed templomának virágzó egyházzenei gyakorlatát dokumentálja, és a Nemzeti Könyvtár színház történeti és zeneműtárának legkorábbi összefüggő állomány része, olvasható a közleményben. Felidézték, a város polgárai az evangélikus hitet követték, és gyakran tanultak német egyetemeken, elsősorban Wittenbergben, írták a közleményben. A szakképzés fejlesztéséről és a pályaorientáció erősítéséről tartottak szakmai napot a Miskolci Szakképzési Centrumban. A jelenleg zajló projekteket mutatták be, valamint több együttműködési megállapodást is aláírtak gazdasági szereplőkkel. A rendezvény fontos eleme az együttműködések erősítése volt. A Miskolci Szakképzési Centrum összesen 17 partnerségi megállapodást kötött, illetve újított meg vállalatokkal. A rendezvényen szó volt a pályaorientációról, pályaorientáció fejlesztéséről is. Cél, hogy segítsék a fiatalokat a tudatos pályaválasztásban, valamint bemutassák számukra a szakképzésben rejlő lehetőségeket. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a jövő a projekt alapú oktatásé, ahol a diákok gyakorlati feladatokon keresztül piacképes tudást szerezhetnek. Okos termet adtak át a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumában. A digitális pedagógia fejlesztését szolgáló kezdeményezés a Miskolci Egyetem és a VAN alapítvány partnerségében valósult meg. Célja, hogy a pedagógus képzésben résztvevő hallgatók már egyetemi éveik alatt megismerkedjenek a digitális oktatás módszereivel és eszközeivel. A gimnáziumban kialakított okos tanterem egy okos táblával, 30 diák tablettel, oktatási szoftverrel ellátott tanári laptoppal és okos töltőszekrénnyel segíti a tanítást, mondta Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, az intézmény igazgató helyettese.
A Miskolci Egyetem gyakorló iskolája vagyunk most már ettől az évtől kezdve, a Miskolci Egyetem pedig a fenntartunk második éve, és ennek is köszönhetjük azt, hogy okosterem lett az iskola egyik terméből. A Miskolci Egyetem és a VAN alapítvány közötti együttműködésnek az eredménye mindez. Egy tanteremben egy nagyon okos tábla, tehát az okos táblákhoz képest is nagyon okos tábla egy különleges szoftverrel várja a diákokat, és a gyerekek 30 tabletet kaptak, egy olyan készülékre, egy szekrénynek néz ki tulajdonképpen, ami maga egy töltőszekrény, tehát ez folyamatosan rendelkezésre áll. És ennek az ünnepélyes átadására került sor, és hát ez elsősorban természetesen a diákokat, illetve azokat a hallgatókat érinti, akik a Miskolci Földes Ferenc gyakorló gimnáziumban végzik a tanítási gyakorlatukat, hiszen az ő számukra is nagyon fontos, hogy ez a terem létrejött, ők is itt gyakorolhatnak, és az egyetem számára is nagyon fontos, hogy mind a földes diákjai, mind pedig az egyetem hallgatói innovatívak legyenek, és a digitális kompetenciában pedig rendkívül járatosak.
Megkezdi húsvéti ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Kiemelten vizsgálják a zöldséget, gyümölcsöt, húst és tojást árusítókat, közölte szerdán a hivatal. Revizorokra számíthatnak az üzletekben, a piacokon, a kitelepüléseken, az online térben, húsvét vasárnap és hétfőn pedig a rendezvényeken is, tették hozzá. A NAV azt vizsgálja, hogy a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adnak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentik-e a dolgozókat, a kereskedők betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. A revizorok az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését is vizsgálják. Az adóhivatal közleménye szerint az a vállalkozás, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottja bejelentését, 2 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. 4 városmarketing gyémántdíjat kapott a Miskolc Városi Közlekedési ZRT. A városmarketing szakma nívós díjaival a közlekedési vállalat olyan programjait ismerték el, melyek a miskolci közösségi közlekedés nem csak funkcionális szolgáltatásként, hanem a városi identitást és kultúrát erősítő élménypontként pozícionálták. A díjazott pályázatok jól mutatják az MVK sokszínűségét, mondta Csüriné Ficsura Andrea, a társaság értékesítési és társasági kapcsolatok irodavezetője.
Nagy örömünkre 4 pályázattal pályáztunk Városmarketing gyémántdíjra. Jelöltük az adventi villamost, a múzeumok éjszakai rendezvényünket, volt egy érzékenyítő tréning vakvezető kutyákkal ezt a tréningünket, illetve a versvillamosunkat, mint egy újdonságot, és ezt az országos elismerést mind a 4 pályázatunkra elnyertük, és büszkén vettük át ezeknek az okleveleit a Digital Marketing Fórumon március 4-én. Én úgy gondolom, hogy a pályázat összeállítása az ilyen habatortán, tehát hogy a rendezvények szervezése vagy a tréningek szervezése az maga egy hatalmas munka, ugye egy hatalmas cégről beszélünk, rengeteg szakterületről, ha ugye az utasok vagy a hallgatók utaztak az adventi villamossal, mert biztos hallottak róla, hogy ezt elkezdjük szeptemberben, és hogy mennyi ember kell ahhoz, hogy ez tudjon elkészülni, tudjon közlekedni, és hogy tényleg mekkora hírnevet jelent a városnak. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sokan dolgozunk rajta, és ez tényleg csak a habatartány, az ember összeírja ezeket a kellemes élményeit, eredményeit, és megpróbál ezzel egy ilyen rangos elismerést is megszerezni. Ugye ez egy országos szakmai elismerés, és ez nem csak az MVK-nak elismerés, hanem a városnak is, ugye a nevekben is ez áll, hogy Városmarketing gyémántdíj, és ugye nekünk ez azért különleges, egyrészt, mert a Miskolci 37 aranyhoz mi is hozzátehettünk légyet. Másrészt pedig azért, mert meg tudjuk mutatni azt az utazóközönségnek, vagy a lakosságnak, hogy mi nem csak eljuttatjuk őket A-ból B-be, hanem tudunk olyan programokat, élményelemeket kínálni, amivel kicsit megszerettetjük a közösségi közlekedést velük, és egy kicsit felhívjuk a figyelmüket olyan témákra is, például tényleg, mint a vakvezető kutyával közlekedő embereknek a segítése a mindennapokban közlekedés során.
Április 1-én indul a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tavaszi természetles nevű újabb akciója. A szervezet szerdai közleménye szerint a negyedik alkalommal megrendezett téli országos lakossági madárszámlálási program során csaknem 800 résztvevő, 390 település, több mint 900 helyszínéről összesen több mint 5100 félórás megfigyelést küldött be. A beérkezett adatok alapján több mint 100 madárfaj, majdnem 150 ezer egyedét regisztrálták. Mint írták, a program célja az volt, hogy bevonja a lakosságot a környezetükben élő madarak megfigyelésébe, és erősítse a természetvédelemhez kapcsolódó közösségi, tudományos kezdeményezéseket. A téli időszakot követően a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület újabb programja április 1-én indul és június 30-áig tart. Emellett a fecskék és gólyák megfigyelésére a fecskeles és a gólyales adatgyűjtések is elérhetők lesznek. Hívták fel a figyelmet a közleményben. Új országos digitális platform segíti a gazdátlan állatok örökbeadását. Elindult a gazditkeres.hu oldal, melynek célja, hogy egy helyen átlátható módon kapcsolja össze az állatvédő szervezeteket és a leendő gazdikat, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány szerdán. A közlemény szerint a platform indulásakor már 10 állatvédő szervezet csatlakozott, köztük egyesületek, alapítványok, menhelyek és ebrendészeti telep is, illetve a csatlakozók köre folyamatosan bővül. A közös felületen minden örökbefogadható állatot fényképekkel és akár videókkal is bemutathatnak. Az örökbefogadás átlátható, gyors és egyszerű, az állatvédő szervezetek pedig saját felületet és új támogatási lehetőséget kapnak.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Vigasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Idén lenne 100 éves a Magyar Turista Egyesület hegyaljai osztálya. A trianoni döntés után megalakult egyesület nem csupán a természetjárásra fektetett nagy hangsúlyt, hanem a turizmus fejlesztésre, műemlékvédelemre, egészségmegőrzésre, sportra, vidékfejlesztésre is. Gudzsák Attila sátoraljaújhelyi történésszel erről beszélgetett Jászter Beáta.
Maguk a hivatalos turista egyesületek az 1870-es években kezdtek el megalakulni, akkor intézményesült a turistáskodás, hogy így fogalmazzak. Azonban ugye ez a 1873-as legelső dátum, ez a Magyar Kárpát Egyesületet jelenti. Ugye annak a nevébe is benne van, hogy a Kárpátok, a magyar bakancsos turizmus az a magas hegységek szerelmese volt, mint egyébként a világon a legtöbb helyen ez így van. Azonban Trianon után nem maradtak magas hegységek Magyarországon, és ekkor kezdett el figyelem fordulni az olyan alacsony közép hegységek irányába, amelyek itt maradtak a trianoni országterületen, és bár nyilván nem tudnak versenyezni a Kárpátokkal, de mégis méltatlanul voltak figyelmen kívül hagyva. Itt a figyelmen kívül hagyás alatt azt értem, hogy akár szervezett kirándulások vezetése, felfestett turistaösvények létesítése, egyebek, ezek bizony kimaradtak nagyon sok belső magyarországi hegyvidék életéből eddig. És 1926-ban jött el az idő itt Sátoraljaújhelyen, mikor lelkes kirándulni szeretők, sőt a Sátoraljaújhelyi Atlétikai Klubon belül korábban is közösen kiránduló, talán mondjam úgy baráti társaság motorként életre hívta a Magyar Turista Egyesület, ez volt a legnagyobb ilyen egyesület itt a 20-as években, Magyar Turista Egyesület hegyaljai szakosztályát Sátoraljaújhelyi központtal, de egész hegyalját, egész Zemplént szem előtt tartva.
Ha jól tudom, még az 1936-os dátum is jelentős, talán azért, mert akkor épült fel a Magyar Kálvária, és az is szervesen bekapcsolódott ebbe a vérkeringésbe.
Abszolút. A Turista Egyesület és a Sátoraljaújhelyi Városvezetés az egymástól függetlenül is hasonló gondolatokkal rendelkezett, de ezek, ahogy találkoztak, egy nagyirányú fejlődést, turisztikai fejlődést indítottak el a városban. A Turista Egyesület volt igazából a kezdeményezője, a motorja nagyon sok, hát talán csúnya szóval nevezük így turisztikai beruházásnak. Ugyanis már megalakulásuk után évben, 27-ben a kilátó létrejött, az akkori Szél József kilátó, amelynek utódja ma is látható a Magashegyen. De létrejött az Olá István menedékház 1930-ban, 34-36-38-ban ugye a Kálvária elemei, ugye 34-ben először az országzászló, 36-ban maga a Magyar Kálvária, 38-ban pedig a Szent István kápolna is létrejött. Hogy ezek a produktumok megvalósulhattak, ezekben mind hatalmas szerepe volt a Turista Egyesületnek, illetőleg annak elnökének, Olá Istvánnak. Ő 29 és 34 között volt elnöke. A legtöbb megvalósuló ilyen, úgymond átadott attrakcióhoz az ő kezdeményezése, ő ötlete volt. De mint láthattuk 36-38 kapcsán, hogy az ő utódjai is tovább vitték ezt az elképzelést.
Tehát nem csak névleg alakult meg ez az egyesület, mert hogy jól hangzott, hanem valóban megfeszített munkát fektettek abba a létrehozói és az elnökei, hogy itt valóban meginduljon valami, hiszen hirtelen az ország északkeleti szélére került ez a nagymúltú város, ez a vármegye székhely, elszakítva mindentől és mindenkitől, és hát valóban talán ez az egyetlen irány volt a turizmus, hogy ki tudjon törni.
Igen, igen. Ez nagyon sokrétű, nagyon sok szempontból lehetne elemezgetni, hogy minden út Rómába vezetett, minden út a turizmushoz vezetett, ahogyan akkor is látták, és ma is hasonlóan gondolkodnak itt nagyon sokan egész Tokaj-hegy alján, illetőleg Sátoraljaújhelyben is az egykori megyeszékhelyen. Ahogy megalakult az egyesület, a hegyaljai osztály, egyből belekezdtek a turista utak kijelölésébe, felfestésébe, azok térképezésébe, kutakat létesítettek. Ugye maga az Olá István menedékház, amit említettem, ez a felső turistaként ismerhetik talán még az idősebb újhelyi lakosok. Ez is mind arra célra szolgált, hogy ide érkező turisták akár meg tudjanak pihenni, ugye akár többnapos túrákat, kirándulásokat tudjanak tenni a környéken. Kiadványokat adtak ki, mely népszerűsítette itt a hegy aljának különböző látványosságait, de nem csak a hegy aljának, mert igazából a hegyközre is sok figyelmet fektettek annak ellenére, hogy nevükben a hegy aljai jelzőt viselik. Szervezett utakat szerveztek, nagyon jó kapcsolatot ápoltak mondjuk a miskolci bükki turistákkal, vagy a nyírségi turistákkal. Ez utóbbi azért is nagyon fontos, mert mindig, amikor van egy rossz dolog, akkor meg kell próbálni a jót is keresni benne. És itt a trianoni határhúzásban is, mert egyértelműen negatív dolog, mégis számunkra apró előny volt, hogy a Nyíregyháza környéki nyírségi turisták, azok elvesztették ugye a tőlük keletre, észak-keletre levő, ma úgy mondanánk kárpátaljai részeit a Kárpátoknak, szóval az Ungvidéket, Beregvidéket, és így nekik a legközelebbi hegyek azok a mi hegyeink lettek, itt a Zempléni hegység, illetve Tokajeperjes hegységlánc. És ezért a nyíregyházi turisták azok hát csúnya szóval mondhatnám, úgyhogy ide szoktak abszolút itt az egész Zempléni hegység, de konkrétan főleg a sátoraljai hegyekre síelni, tanulni is ide jártak a nyírségiek, hiszen hát náluk nincsenek hegyek.
A kék túra, illetve azok a túraútvonalak, amelyek most is itt vannak, és bőszen és örömmel járunk rajta, ez is ehhez az egyesülethez kapcsolódik, vagy kötődik?
Részben bizonyám hozzájuk kötődik, ugyanis 1938-ban, ugye, ami egy Szent István emlékév volt halálának 900. évfordulójára, akkor a Szent István vándorlás néven tartották meg a, hát hogy is mondjam, a legelső kék túrát. Igazából akkor jelölték ki úgy a szakaszait, hogy már korábban is létező turista ösvények, esetleg új ösvényekkel a mai kék kört, egy teljesen hazánkat körbe sétáltó, járható, kirándulható útvonalát hozzák létre, és bizony ekkor a kijelölésekbe, itt a környéki programokba, akár kis frissítővel ellátása a túrázóknak besegítettek, bizonyám itt a 38-as születése a ma kék túra vagy kék körként ismert útvonalnak, abszolút a helyi szakaszok kötődnek hozzájuk, illetőleg nyilvánvalóan az ország többi részén pedig a turista egyesület talán többi szakosztályához. Még egy fontos dologhoz vissza kell kanyarodnunk itt a munka beindulása kapcsán, hogy olyan eredményes és látványos volt az ő munkájuk, nem csak itt a helyiek számára, hogy a Magyar Turista Szövetség, amely egy ilyen ernyő szervezet volt, tehát annak a Magyar Turista Egyesület az egyik betagozódott tagja volt, a Magyar Turista Szövetség, tehát egy még magasabb ernyő szervezet, az éves, méghozzá jubileumi, a 10. éves közgyűlését 1929-ben itt Sátoraljaújhelyen tartotta meg, mert alkalmasnak látták a helyi turista életet arra, illetőleg méltónak, hogy befogadja ezt a vándorgyűlést.
Milyen fontos, hogy a 100 éves évfordulón beszéljünk róluk, hiszen hát egy pár perce hallgatom Attilát, és azt fogalmazódik meg bennem, hogy mennyi mindent köszönhetünk nekik.
Bizonyám, rengeteg mindent, és tényleg ma olyan kézzel fekvőnek vesszük azokat a dolgokat, amiket ők létrehoztak, és előttük nem volt. Egyébként a helyi turisták nagyon sokat foglalkoztak a Borsi kastéllyal is már. Trianon előtt is még a Magyar Kárpát Egyesület hegyi beszkid tagosztályának tagjai, hogy megmentsék a pusztulástól a Borsi kastélyt, ugye a másik Rákóczi Ferenc szülőhelyét. Majd a visszacsatolás után a Turista Egyesület hegyaljai osztálya is sokat törődött az épülettel. De mint említettük, itt a kilátó, a kálvária, a régi felső turista, maga a kalandpark gyakorlatilag, hiszen ott 36-tól sípálya is működött, 30-tól ródlipályát hoztak létre, melyet utána ki is világítottak, tehát kivilágított ródli, valaki nem ismerné a szót, szánkó, kivilágított szánkópálya is volt itt egy, amit ők hoztak létre. Magát azt a koncepciót, hogy itt a magas hegyet több turista attrakcióval kell gyakorlatilag vonzóvá tenni Sátoraljaújhelyen, illetőleg mindezt úgy természetesen, hogy védeni a természetet, a természet értékeinket felkutatni, kitisztítani, Mátyás kút például, vagy a Csolnoki Gejzír kút, ez mind-mind nekik köszönhető, és ma is gyakorlatilag az ő szellemi örökségükből néha tudtunkon kívül, de az ő szellemi örökségükből táplálkozunk, mikor a magashegyi turisztikai fejlesztéseken gondolkodunk, és átoralja új helyek.
Meddig tudtak dolgozni? Miért szűntek meg? Bár gyanítom az okát, hogy melyik volt az a rendszer, amely ezt is felszámolta.
Hát ugye, ezt már sok rádióbeszélgetésünk során elmondtuk, hogy itt a 45 és 49 közötti időszak az gyakorlatilag a teljes egyesületi, szervezeti életet felszámolta. Így járt a Magyar Turista Egyesület is. Ugye már a második világháború, hát talán így fogalmazzak, második felétől, tehát itt a 43-ban, 44-ben már döcögősebben működött, mint a legtöbb civil szervezet egyébként, de működött mégis. Még a háború után is próbálkozták az újraindulással, azonban igen hamar országosan felszámolták ezeket a turista egyesületeket, és létrehoztak saját természetjáró köröket nyilván a kommunisták, melyekbe sok esetben csatlakoztak a régi természetjárók, úgyhogy volt valamilyen szintű folytatása, de a természet szeretetében, élvezetében hasonló rangúnak tartom, de produktum létrehozásban teljesen elmarad a 45 előtti ektől. Elég arra gondolunk, hogy Sátoralja új helyen is nem a szervezett turizmus volt az, ami később a 60-as évektől a sí életet újra létrehozta, vagy az egyéb fejlesztések, hanem egy teljesen más irányból érkeztek ma azok. A turisztikai fejlesztéseknek immáron nem voltak a motorjai a különböző turista szervezetek.
Igen, mert annyira komplex volt ez a feladat. Azt mondjuk, hogy magyar turista egyesület. Jó, hát felhúzzák a bakancsot, mennek, kirándulnak, és akkor lepkét gyűjtenek, meg virágokat szednek. De hát itt műemlékvédelem, sport, egészségügy, városfejlesztés, várostörténet, és még szerintem legalább 10-et fel tudunk sorolni. Tehát ez egy nagyon komplex és nagyon összetett feladat.
Abszolút, és csodálatos, hogy voltak megfelelően komplex és összetett emberek hozzá. Ugye már emlegettük itt többször Rolá Istvánt. Ugye ő egy nyugalmazott bíró volt, de egyébként ő 34-es halálával ért véget az ő elnöksége, tehát ő élete végéig betöltötte ezt a tisztséget korai halálával, sajnálatos módon. Az ő utódja is a jogi szektorból érkezett. A 40-es években, idézőjelben jobb híján maga a polgármester Váró Indár vette kezébe az egyesületet, de a helyi jogászok, gyógyszerészek, orvosok és satöbbi, tehát egy erős értelmiségi társadalmi magja volt, lapkiadók, mind nem csak, hogy tagjai, ilyen tagdíjfizető aláíró tagjai, hanem szervezkedő, alkalmakon résztvevő, etc. tagjai voltak, és talán ennek is köszönhető részben az például, hogy most így eszembe jutott, hogy mikor messzebbre mentek kirándulni, akkor a MÁV-nál tudtak kedvezményt elintézni, hogy akik az ő szervezett túrájukra mennek mondjuk a Bükki Testvér Egyesülethez, azoknak mondjuk 50 fillérrel olcsóbb legyen a jegyük. Úgyhogy el tudtak érni nagyon sok mindent, hiszen olyan szellemileg, fizikailag potens emberek voltak, akik egyértelmű, hogy szinte predesztinálták őket arra, hogy itt nagyot alkossanak Zemplénben és a hegyalján.
Idén lenne 100 éves a Magyar Turista Egyesület hegyaljai osztálya. A trianoni döntés után megalakult egyesület nem csupán a természetjárásra fektetett nagy hangsúlyt, hanem a turizmus fejlesztésre, műemlékvédelemre, egészségmegőrzésre, sportra, vidékfejlesztésre is. Gudzsák Attila Sátoralja újhelyi történésszel erről beszélgetett Jászter Beáta.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió március 25-i szerdai Svédasztal című műsora. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető megköszöni, ha velünk voltak. Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolata zárja az órát. Viszont hallásra kellemes szép estét kívánok mindenkinek.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Pál apostol Efézusiakhoz írott levele 6. fejezetének 16. verséből hallgassuk meg. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Csak az a hit áll meg, melyet Isten szent lelke plántál belénk. Nem a könyvből tanult hit, hanem a szív élő hite vezet győzelemre. Maga Isten erősít meg. A kételkedésnek a hit ellen intézett támadását vissza kell vernünk a hit mégis szavával. És ha olyan idő következik be életünkben, amikor úgy tűnik, hogy minden ígéret semmivé válik, ragaszkodjunk erősen hozzá és az igéhez. Jób jó példa lehet számunkra. Megingott a hite, de nem szenvedett hajótörést. Kételkedett Isten szeretetében. Isten kegyetlen ellenségnek tűnt előtte, de mégsem engedte előtt. Mindennek ellenére mindig ő belé kapaszkodik. Szemem könnyezik Isten felé. Az én tanum az égben van. Tudom, hogy az én megváltóm él. A hitnek ezen szavaival, amikor az ellenség a hitetlenség szakadékába szeretné taszítani őt. A súlyos hit próba idején mondja a zsoltáros, ó Isten, a te utad szentséges. De ő nem veti el bizalmát. Nem érti Isten útjait, mégis szentnek látja azokat. Isten megtartja szavát, mert ő hű marad. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Próga Járpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.